Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Még mindig dr. Bohács Krisztina képességek fejlesztésével foglalkozó intelligencia kutató a vendégem, és arról beszélgettünk, hogy sok mindent lehetne, másképp lehetne könnyebb a szülőknek a dolga, mert hogy nagyon nehezített pálya az, hogyha valaki egy sérült vagy fogyatékossággal élő gyermeket gondoz és fejleszt, és próbál neki a legtöbbet adni, amit csak tud. Te mikor mondtad ki először, vagy mikor fogalmazódott meg benned először, hogy nem lehet a géneké az utolsó szó?
Hát ez visszanyúlik azokra az évekre, amelyeket Izraelben töltöttem a családommal. Tulajdonképpen elképesztő szintekre vittek gyerekeket Izraelben, még intellektuális képességzavarral is. Ugye azért említettük ezt, hogy szellem, lélek és test. Azért azt lehet látni, hogy nagyon intuitívek ezek a gyermekek. Valahogy az igazságot gyakran kimondják. Van egy olyan érzékszervük, nevezzük így, ez a nusz görögül egyébként, ez a szellem, amely rendkívül fogékony szimbólumokra. Rendkívül fogékony arra, hogy te hogyan közelítesz hozzájuk, és valami, ez túlmutat az értelmen, de megragadják ezzel a kis szellemi részükkel azt, hogy ki is az a másik személy, aki bejött a szobába. És nagyon erős igazságérzettel rendelkeznek nagyon gyakran, és nagyon intuitívek. És akkor kérdeznek valamit, és akkor így rájössz, hogy fú, ez egy nagyon-nagyon szuper kérdés volt egyébként. Szóval itt tulajdonképpen lepereg az emberről ugye az, hogy rang, meg foglalkozás, meg hogy mit tanultál, hanem jócskán mesztelenre vetkőzve kommunikál az egyik ember a másikkal ilyenkor. Visszakanyarodva, igen, Izraelben nagyon erős sok kutatás, nagyon érzékenyen, intuitíven látják, és ők nagyon sokat foglalkoznak epigenetikával, és ez nyilván durván általánosítás, de ugye a Feuerstein professzor, aki nekem azért a legelső nagy mentorom volt, és hát ugye az epigenetikának tényleg az a lényege, ez pozitív-negatív irányba működik, hogy ugye azért a környezeti hatásokra, hát majd a következő generáció életében, de nagyon markáns változások jönnek létre, és ez egy óriási vita a pszichológiában, hogy nature or nurture, hogy a gének, vagy pedig a környezet az, ami valójában befolyásol
vagy
téged,
melyik mennyire,
vagy hogy hogyan, és pro-kontra rá lehet csodálkozni egyiknek vagy másiknak az erejére, de mindazonáltal, hogyha utaltál a beszélgetésünk legelején arra, hogy nem így fogalmaztál, de a Pygmalion effekt, amit én így rá raktam, amit kérdeztél, hogy mennyire számít, hogy mit gondolunk, és a gyerekről is mit gondolunk, és ilyen dolgok. Igen, ezt a pszichológia többek között Pygmalion effektnek nevezi. Számos kutató foglalkozott azzal azért, hogy némi túlzás azért ez, hogy az vagy, amit gondolsz, de hogy a gondolatainknak óriási teremtő ereje van, és az is biztos, hogyha mondjuk én szisztematikusan úgy viselkedek egy gyermekkel, hogy ő ügyes, hogy ő okos, és ilyen impulzusokat adok nagyon hosszú időn keresztül, és különböző fogásokkal, tippekkel, de én bebizonyítom, és eljuttatom őt egy sikeres megoldásra, és ő valóban megéli azt, hogy aha, kijött az eredmény, vagyis én tényleg okos vagyok,
akkor ez
irdatlan mértékben visszahat. Nagyon-nagyon. De ellenkezőleg is, tehát hogyha mondjuk most te elkezdenél velem úgy viselkedni, PhD ide vagy oda, hogy én mennyire buta vagyok, ostoba vagyok, és így tovább, akkor olyan lennék egy idő után, mert ez a környezeti hatás ér.
Tehát iszonyatos fontos.
Iszonyatosan fontos.
Hogy
és hát hogyha most ezt egy kicsit tényleg még szakmaibbá visszük, nincsen más gyógyszer. Hát ugye az ADHD-nál mindig kérdezik a szülők, hogy figyelemzavaros a gyerekem, figyelemzavaros és hiperaktív, vagy csak figyelemzavar van. És 500 000-szer elmondjuk, hogy a positive parenting, hát ez valahol ugyanez, hogy nem azt mondom, hogy nem jó, nem helyes a megoldás, ez így nem jó. És ugye az a gyermek az egész nap azt hallja, hogy nem, és akkor beindul ez a fear of failure, a hibázástól, a bukástól való félelem, és akkor már el se kezdi a feladatot. Tehát, hogyha ezt akarjuk, akkor így lehet nagyon szépen idézőjelben leblokkolni egy gyereket.
Tehát emelni is lehet, meg tönkretenni is lehet.
És a pozitív parentingnek meg pontosan ez a lényege, hogy nem azt mondom, hogy nem jó, hanem azt mondom, hogy nagyon közel jársz. Még egyszer, ott vagy már, majdnem, már majdnem.
Ez az olyan jó, hogy mondod, hogy lehet másképp, vagy lehet jobban csinálni a dolgokat. Te egy véletlen folytán kerültél egyébként Izraelbe, sokszor említetted már a beszélgetésünk alatt Jeruzsálemet, a professzort, akivel összehozott a sors, mondjuk így. Ha ez nem történt volna meg, akkor nyilván ez az út sokkal hosszabb, vagy más lett volna. Mi az, amit ott megtanultál igazából szemléletben, gondolkodásban, ami ezen az úton elindított, mert hogy ennek a professzornak a csapatába kerültél aztán bele később.
Így van, így van, és valóban nem fukarkodott a tudásával irányomban soha, így a családomat is nagyon szerette, sokszor ott vacsoráztunk nála, de azért nagyon szakmai maradt mindig is a kapcsolatunk.
Tehát a gyermeked érintettsége kapcsán kerültél vele kapcsolatba?
Persze, így van, így van. Tehát, hogyha az a kérdésed, hogy hogyan, vagy ez a sorsban hogyan zajlott, hát ez egy nagyon egyszerű volt, én még ebben a nagyon tagadós szakaszomban voltam, és őrületesen írtam mindenfajta cikket, meg hát ilyen bölcsész lét, és akkor tulajdonképpen ekkor az egyik cikkemre így felfigyeltek, és én akkor kaptam egy ösztöndíjat Izraelbe. Semmi köze nem volt ehhez az egész tanulási zavarok, fogyatékos, ilyen ügyekhez semmi, és én akkor ott egy masav ösztöndíjjal, egy 3 hetes ösztöndíjjal, ott én találkoztam egy hölgyel. Ez a hölgy, semmi extra nem volt benne, Sharonnak hívták, magas sarkú, feszülő farmernadrág, de egy hihetetlen spiritusszal rendelkező hölgy volt, és valahogy én neki mertem ezt először elmondani, hogy itt vagyok, van egy tehetetlenek vagyunk, nem tudom, hogy mi van a gyermekemmel. Őt egy esten ismertem meg, ennek az esnek az volt a lényege, akkor még terrorcselekmények voltak Izraelben nagyon masszívan, és a Maxim éttermet Haifába felrobbantották. És ennek kapcsán volt ott egy ilyen est, és a Sharon elmondta, hogy az ő lánya egy ilyen terrorcselekmény áldozata lett olyan mértékig, hogy tulajdonképpen életben maradt, de hát sajnos a bélrendszere kifordult, tehát egy nagy baleset ilyen belehajtott egy palesztin buszsofőr a lányába, és akkor utána a rehabilitációjáról mesélt. Tulajdonképpen nem fogadjuk azt el, hogy nincs tovább, medikai megoldások vannak, ő inkább medikai vonalon harcolt. A gyermeknek 17 műtéte volt a következő másfél évben, de tulajdonképpen teljesen egyben van. A Monique, így hívják, egy nagyon szép fiatal hölgy, és már azóta gyermekei is vannak. A lényeg, hogy ő ezt ezen az estén elmesélte. És hát elmesélte azt, hogy ő nem adjuk fel soha, és hogy mindig tovább kell menni, és mindig van valami megoldás. Hát tulajdonképpen ez engem akkor ott olyan nagyon szíven ütött, és akkor ő ahelyett, hogy megsajnált volna, így végighallgatta, hogy hát, hogy nem tudom, mi van a Marcival, és itt a írdatlan mértékig összeszidott. De nagyon nagy szeretettel, de nagyon leszidott. És akkor mondja, hogy van neked,
ott kellett,
van
ugye?
Neked eszed? Van neked valami a fejedben? Így kérdezte. Something in your brain? És így néztem, és hát, hogyha nem boldogulok az országomba, akkor ki kell menni? Mi ez, hogy te itt íze? És gyakorlatilag szidás mellé tetteket is kaptam. Ő akkor lerendezett nekem 2 vizitet izraeli központokba, és akkor oda látogattunk a Marcival.
És itt nyíltak meg az
és
ajtók.
És itt nyíltak meg az ajtók, és a repülőutam előtti este kaptam egy sort, hogy van egy idős professzor Jeruzsálemben, akit feltétlenül látogassak meg. Dobtam neki egy sort, és már válaszolt is, és 2 nap múlva már ott voltunk.
Még mindig Dr. Bohács Krisztina képességek fejlesztésével foglalkozó intelligencia kutató a vendégem, és arról beszélgettünk, hogy sok mindent lehetne, másképp lehetne könnyebb a szülőknek a dolga, mert hogy nagyon nehezített pálya az, hogyha valaki egy sérült vagy fogyatékossággal élő gyermeket gondoz és fejleszt, és próbál neki a legtöbbet adni, amit csak tud. Te mikor mondtad ki először, vagy mikor fogalmazódott meg benned először, hogy nem lehet a géneké az utolsó szó?
Hát ez visszanyúlik azokra az évekre, amelyeket Izraelben töltöttem a családommal. Tulajdonképpen elképesztő szintekre vittek gyerekeket Izraelben, még intellektuális képességzavarral is. Ugye azért említettük ezt, hogy szellem, lélek és test. Azért azt lehet látni, hogy nagyon intuitívek ezek a gyermekek. Valahogy az igazságot gyakran kimondják. Van egy olyan érzékszervük, nevezzük így, ez a nusz görögül egyébként, ez a szellem, amely rendkívül fogékony szimbólumokra. Rendkívül fogékony arra, hogy hogy te hogyan közelítesz hozzájuk, és valami, ez túlmutat az értelmen, de megragadják ezzel a kis szellemi részükkel azt, hogy ki is az a másik személy, aki bejött a szobába, és nagyon erős igazságérzettel rendelkeznek nagyon gyakran, és nagyon intuitívek. És akkor kérdeznek valamit, és akkor így rájössz, hogy fú, ez egy nagyon-nagyon szuper kérdés volt egyébként. Szóval itt tulajdonképpen lepereg az emberről ugye az, hogy rang, meg foglalkozás, meg hogy mit tanultál, hanem jócskán mesztelenre vetkőzve kommunikál az egyik ember a másikkal ilyenkor. Visszakanyarodva, igen, Izraelben nagyon erős sok kutatás, nagyon érzékenyen, intuitíven látják, és ők nagyon sokat foglalkoznak epigenetikával, és az nyilván durván általánosítás, de ugye a Feuerstein professzor, aki nekem azért a legelső nagy mentorom volt, és hát ugye az epigenetikának tényleg az a lényege, ez pozitív-negatív irányba működik, hogy ugye azért a környezeti hatásokra, hát majd a következő generáció életében, de nagyon markáns változások jönnek létre, és ez egy óriási vita a pszichológiában, hogy nature or nurture, hogy a gének, vagy pedig a környezet az, ami valójában befolyásol
vagy
téged,
melyik
vagy melyik mennyire, vagy hogy hogyan, és pro-kontra rá lehet csodálkozni egyiknek vagy másiknak az erejére, de mindazonáltal, hogyha utaltál a beszélgetésünk legelején arra, hogy nem így fogalmaztál, de a Pygmalion effekt, amit én így rá raktam, amit kérdeztél, hogy mennyire számít, hogy mit gondolunk, és a gyerekről is mit gondolunk, és ilyen dolgok. Igen, ezt a pszichológia többek között Pygmalion effektnek nevezi. Számos kutató foglalkozott azzal azért, hogy némi túlzás azért ez, hogy az vagy, amit gondolsz, de hogy a gondolatainknak óriási teremtő ereje van, és az is biztos, hogyha mondjuk én szisztematikusan úgy viselkedem egy gyermekkel, hogy ő ügyes, hogy ő okos, és ilyen impulzusokat adok nagyon hosszú időn keresztül, és különböző fogásokkal, tippekkel, de én bebizonyítom, és eljuttatom őt egy sikeres megoldásra, és ő valóban megéli azt, hogy aha, kijött az eredmény, vagyis én tényleg okos vagyok,
akkor ez
írdatlan mértékben visszahat. Nagyon-nagyon. De ellenkezőleg is, tehát hogyha mondjuk most te elkezdenél velem úgy viselkedni, PhD ide vagy oda, hogy én mennyire buta vagyok, ostoba vagyok, és így tovább, akkor olyan lennék egy idő után, mert ez a környezeti hatás ér.
Tehát iszonyatos fontos.
Iszonyatosan fontos.
Hogy
és hát hogyha most ezt egy kicsit tényleg még szakmaibá visszük, nincsen más gyógyszer. Hát ugye az ADHD-nál mindig kérdezik a szülők, hogy figyelemzavaros a gyerekem, figyelemzavaros és hiperaktív, vagy csak figyelemzavar van. És 500 000-szer elmondjuk, hogy a positive parenting, hát ez valahol ugyanez, hogy nem azt mondom, hogy nem jó, nem helyes a megoldás, ez így nem jó. És ugye az a gyermek az egész nap azt hallja, hogy nem, és akkor beindul ez a fear of failure, a hibázástól, a bukástól való félelem, és akkor már el se kezdi a feladatot. Tehát, hogyha ezt akarjuk, akkor így lehet nagyon szépen idézőjelben leblokkolni egy gyereket.
Tehát emelni is blocking, lehet, meg tönkretenni is lehet.
Abszolút. És a pozitív parentingnek meg pontosan ez a lényege, hogy nem azt mondom, hogy nem jó, hanem azt mondom, hogy nagyon közel jársz. Még egyszer, ott vagy már, majdnem.
És ami még nagyon fontos, amit így az előző beszélgetésünk, vagy az előző blokk végén említettél, hogy ez életkortól független, ha jól értem.
Így van. Voltak olyan kutatók, akik megfogalmazták azt, hogy életkortól független az, hogy az intelligencia mindig stimulálható, fejleszthető. Nyilván ebben vannak olyanok, akik azt mondják, hogy the sky is the limit. Én nem ezt gondolom, hogy the sky is the limit. Én azt gondolom, hogy az emberi értelem határai tágíthatók, sokkal jelentősebben tágíthatók, mint ahogyan azt elképzeljük konzervatív nézetekből. Amit mi így meg tudunk csinálni, én ezt merem csak stabilan mondani, tehát amit feltételezett a gyerekpszichológia hosszú éveken keresztül, hogy egy ilyen 20 kuponnyi tartományt azért lehet hozzáadni az emberi intellektushoz, ezt meg tudjuk csinálni, tehát hogy ez a stabil, ez az, amit tudok mondani. Alapvetően ugye van egy olyan fogalom, hogy agyi plaszticitás, neuroplaszticitás. Ez annyit jelent, hogy a 40-es, 50-es, 60-as években ugye ez még egy teljes eretnekségnek számított, hogy van olyan, hogy neurogenezis, hogy nem csak elhalnak a neuronok, hanem
ahogy öregszünk, vagy hogyha valami baleset
érne termelődni, így van. Alapvetően a agyi plaszticitásnak az a definíciója, hogy tud növekedni, a neuronok közötti húzaloknak a száma mennyisége, és strukturális és kémiai változásokra is nyilván képes az agy, baleset, vagy pedig tanulás eredményeképpen. Na most hát itt a tanulás, tanítás és a kognitív pszichológia az, amire tesszük a hangsúlyt, tehát szisztematikus remediációval igenis újra tanítható nagyon sok művelet, nagyon jól fel lehet emelni a logikai érvelési képességeket például. Összességében azt mondjuk, hogy 8 nagy rendszer van, nagyon oda kell figyelni a figyelmi klaszterre, a figyelem különböző típusaira, ez nagyon szépen tágítható. Erős módszertanokkal mi azt mondjuk, hogy ez olyan, mint egy gumi, ettől félünk a legkevésbé a figyelemnek a kitágításától. Van olyan rendszerünk, ugye, hogy hallási feldolgozás, ez az emberi beszéd a hangoknak a finom feldolgozását jelenti. Van vizuális rendszerünk, logikai rendszerünk, és így tovább. 8 ilyen nagy rendszer van. Az a lényege az egésznek, a meggyőződésem szerint, hogy nem csak egy területre lövünk, hanem minden egyes területet, úgy mondjuk, hogy teljes szélességében az egész intellektuális rendszert meg kell ahhoz támadnunk, stimulálnunk kell, hogy a végén egy nagyon jó eredményt kapjunk. Nyilván nagyon illeszteni kell, úgy mondjuk, hogy targeted, nagyon illeszteni kell, hogy hova, mit, milyen műveleti rendszereket, feladatrendszereket hozunk be. Alapvetően a programjaink mindig is, amivel dolgoztunk, nagyon markánsan ehhez az agyi plasticitási körhöz kapcsolódó programok. Ugye a 70-es években, meg amikor már non-invazív diagnosztikai eszközök is születtek a neurológiában, orvostudományban, onnan már elkezdték nem kinevetni azokat a kutatókat, akik azt állították akár az 50-es években, hogy az agy igenis rugalmas, és ugyanúgy edzés hatására, de tágíthatók az emberi értelem határai, mint ahogy a gymben a tágítjuk, vagy növesztjük
hát az
izomzatot.
Igen, vagy így az állóképességünket fejlesztjük.
Ugyanígy lehet az agyat.
Igen, az agyi állóképességünket
pontosan
is tudjuk fejleszteni.
Ezeket a skilleket. És a programok, amelyekkel dolgozunk, a BrainRx program, ez valóban egy elképesztő csoda, valóban nagyon erős program. 6 éves kortól adhatjuk 106 éves korig, tehát felnőttek is jönnek.
De nem... máshogy kell gondolom a gyerekekkel és a felnőttekkel foglalkozni.
Persze. Mi,
annak ellenére, hogy van egy komplex program, ami állandó úgymond, azért ez egyénre szabott kell, hogy legyen minden egyes esetben, nem?
Sőt, nem csak, hogy állandó, hanem tulajdonképpen az a lényege az egésznek, hogy minden egyes személynél individualizáljuk azt, hogy ő mit kap. Persze lehetnek átfedések, de nagyon-nagyon egyedi, hiszen nem ugyanolyan a kognitív profil egyikünk esetében sem.
Hozzál erre kérlek példát, mert hogy nem biztos, hogy tudjuk, hogy mire gondolsz.
Hát például arra gondolok, hogy mondjuk ha vesszük akár a két gyermekedet otthon, akkor az egyik gyermekednél lehet, hogy egy nagyon erős IQ mellett, tehát akár egy 117-es IQ mellett, de mondjuk van egy csúnya hallási feldolgozási zavar, ő valahogy nem jól észleli, érzékeli a humán hangzókat, p, b, k, g, kicsit keveri ezeket, nem tiszta, hogy melyik, és hát csomó hangra gondolok most, és akkor már is a tünetrendszerében megjelenik az, hogy te jó élet, nem tud helyesen írni, gyűlöl olvasni, nem olvas, nem tud úgy fókuszálni szövegekre, beszédértésen nem
minden
jó.
Témát megjegyez, vagy minden történetet.
És szivacs a memória,
igen.
Így van. Most a másik gyerekednél lehet, hogy egy kis nyelvzseni, és minden ilyen nyelvi aspektus rendben van nála. Hát most hogyan adhatnám én ugyanazt a programot neki, amikor mondjuk lehet, hogy nála meg mondjuk egy kicsikét,
egy
mondjuk
a vagy bármi
így van. Így van, tehát most már érted, hogy mire
igen,
gondolok.
Igen, igen.
Teljesen különböző. Nem tudok két egyforma profilt mondani. Ugye itt percentilis pontokban, életkor ekvivalenciákban mérünk, tehát gyönyörűen látszik az, hogy kinek milyen.
Hát és ha az életkort említetted, nyilván egy játékosabb formában kell egy gyerekkel dolgozni, míg egy felnőttel, nem? Vagy ott is a játéknak van szerep?
Ez, hogy mondjam, ez nem így van. Inkább a gyermeknek ugye gyermeki dolgokat kell adni. Shrek, meg dinoszaurusz, és stb.
De ugyanez a
fun, ugye azt mondjuk, hogy fun, ugyanolyan vicces legyen a felnőtt számára is, ugyanolyan befogadható legyen. Itt azért ne felejtsd el, hogy gramra dolgozunk. Tehát megy a metronóm, és gyakorlatilag megvan, hogy melyik órán milyen mennyiségű kognitív loadot, kognitív terhet kell nekem ahhoz megemeltetnem a kedves klienssel ahhoz, hogy ő neki izmosodjon mondjuk a fenntartott figyelme például. Tehát ez nagyon kötött, de a jó hír az az, hogy közben nagyon sok vicces dolgot bele tudunk tenni, de itt 85%-ban például bent kell, hogy legyen a figyelme egy órán egy személynek, tehát nem össze-vissza beszélgetünk és húzzuk az időt. Itt masszívan kognitív tréning történik, stopper órával sokszor, különböző mérőeszközökkel, tehát hogy ez azért nagyon tudományosan pontos, ennek ellenére nagyon szeretik, mert mégis van egy ilyen vicces hatása.
Végszónyalent, mert már elfogyott az időnk, azt lehet látni, hogy gyakorlatilag már mindenkinek van valamilyen problémája, hogy te is fogalmaztál. Hogy senki sem szabályos, hogy senki sem tökéletes, és hogy lassan az atipikus fejlődésű gyerek lesz a tipikus. Ezzel egyetértesz?
Uh-huh, maximálisan egyetértek vele.
És nincs... hova vezet, vagy milyen világ van előttünk?
Nincsenek illúzióim a múlttal kapcsolatban. Az volt egy óriási különbség a múltban, hogy tudod, 4 év volt arra, hogy dőlt padon, megdöntött padon, dőlt betűvel, gyönyörűen, és hát azért nem merült fel az, hogy diszlexiás vagy nem, meg diszkalkuliás vagy nem, mert mindenkibe egy alapszinten igenis, bele drillezték, bele verték, hogy csúnyán fogalmazzak a szorzótáblát, azt, hogy a harkály milyen jé, és akkor tulajdonképpen a pénzkezelés, tudod, ezek a dolgok. De erre volt idő, és ma már ezekre nincsen idő, tehát aki karácsonyra nem olvas, az már nem is gyerek. Tehát, hogy ezek azért ijesztő léptékű dolgok, és sok butaságot csinálunk. Tehát nagyon sok butaságot csinálunk. Az intelligencia egy nyitott rendszer. Tehát ebből a szempontból igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy the sky is the limit. Valóban Carol Dweck kutatásai például, de számos kutató kutatásai azt igazolják, hogy az intelligencia egy nyitott rendszer, és akkor jó, hogyha valaki nem egy closed system, nem egy zárt rendszer. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, hogy nyitottak maradjunk, és egy szisztematikus fejlődés és fejlesztés az, ami mindig jót tesz mindannyiunknak, és nem minden áron kellene ennyire rohanni ebben a mostani korunkban. Tehát ugye a mai gyerekek is hát olyan szinten pörögnek, hogy elfelejtenek, nem tudnak odafigyelni, ezért a logikai sérvelésből az analízis például nem működik jól, nem szemlélődnek eleget, nem elemeznek eleget. Ezt vissza kellene hozni, ehhez pedig idő kell, és hát jó modellek, akikre ők fel tudnak nézni, és akiktől egyszerre cognitive behaviors, mindig ezt mondjuk, hogy értelmet, de közben viselkedési mintákat is tudnak tanulni.
Akkor legyen már ez a végszó, és akkor folytassuk legközelebb. Krisztina, köszönöm, hogy itt voltál.
Legyen így, és én is nagyon szépen köszönöm, Judit.
Dr. Bohács Krisztina képességek fejlesztésével foglalkozó intelligencia kutató, egyetemi oktató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.